mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 8 óra 10 perc van, akkor folytassuk is tovább a Millás reggeli műsorát itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
Megfigyeltem, hogy üzenő falunkon, amely a 0636-os 980980-as számhoz van rendelve SMS-ben, WhatsAppon és Viberen, elkezdték utálni egymást a biciklisek, a futók és a gyalogosok.
Hát nem utálják.
Majd együtt fogják ők utálni az autósokat, és mind az egész nagy halmaz utálja a rollereseket. Tehát ja, nagyon rajta vagyunk a trekken. Nagyon jó.
Tényleg, ebből szempontból igazad van. Azt mondja a kedves hallgató, hogy na, jó idő volt, és kiszabadult a sok okos a mezőre, aztán most nevelni kell a másikat. Van benne valami, köszönjük szépen. És azt mondja a kedves hallgató, hogy azért az a 30 perces tókör még Filippo Gannától is combos lenne. Igen, hogy humorizáltam ezzel, csak tényleg van, aki úgy megy neki a dolognak, hogy mintha azt próbálná elérni, de valóban tényleg. Tehát mondjuk, ha én azt mondom, hogy azt a 30, attól függ, hogy merre mész, de mondjuk 30 és 33 kilométer között van, akkor hogyha azt egy óra alatt teljesíti valaki, az Franco, Franco Nero. Úgyhogy igen, így van.
Igen, van-e még valami? Igen, 16. Hát, Szilas pataknál mi van?
Ugyanaz a
ja, helyzet. Hogy ott is ugyanez, igen. Hogy a futók versus gyalogosok, igen. És a kutyasétáltatók, és igen. A nem tudom. Én elhatároztam, egy teljesen új topikot nyitok, a fegyelmezetlen kutyasétáltatóknál nincs bicska nyitogatóbb.
Abból is van, igen.
Mert a már említett hétvégi túrámon egy beöltöztetett, tehát kis kabátkája volt, még kamáslia is volt a kutyusnak, egy óriási úszkár volt. A gazdája, miután a jószág megszagolta, hogy fiú vagyok-e, vagy lány, el volt engedve, és utána szólt, hogy ne csináld már, ne csináld már, de semmi, semmi hatása nem volt. Tehát ennek mi értelme?
Nem ismerte ezeket a kifejezéseket. Ez volt egy ilyen híres sztori, futósztori, azt hiszem egész Európát körbefutott a fiatalember, és ott sötét völgynél szexádnál harapta meg egy kutya, amikor kénten volt feladni. Mert hiába mondta a gazda, hogy nem, nem tessék fel, nem harap, a kutya nem tudta ezt az információt, ő harapott. Van ilyen, igen. Szóval az a helyzet, hogy ezt egy kedves hallgató is megírta, hogy igazad van, Endre, de ez nem jelenti azt, hogy a gyalogosoknak nem kell körülnézni, és főleg nem azt jelenti, hogy mindig minden körülmények között elsőbségük van a bicikliúton. Amúgy nem a gyalogosokkal van a legnagyobb baj, hanem a kocabicajosokkal, akiknek fogalmuk sincs a közlekedéstől is. Ugye sok a gond, mindenki, tehát ez az, amit az elején is elmondtunk, tehát az, hogy mindenki próbálja meg átgondolni, figyelni, előzékenynek lenni, és nem saját magát előtérbe tolni, minden mást letolva. Akkor lehet, hogy sikerül előrébb jutni.
Igen. Na, de most, innen hogy váltsunk át Horvátországba? Biztos mindenki fegyelmezett.
Kedves hallgatónk írt üzenetet Horvátországgal kapcsolatban, aki azt mondja, hogy John Borno Horvátország 20. századi történelméről van egy remek darab Tél címmel a Radnóti Színházban maximálisan ajánlott, így fogunk átkötni.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Hát látva a horvát gazdaság teljesítményét, új jelszót kell kiadnom, nem az osztrákokat kéne utolérnünk, hanem a horvátokat, mert hogy a mi nyomorult pár 10%-os gazdasági növekedésünkkel szemben a horvát gazdaság teljesítménye 4%-kal nőtt a harmadik negyed évben az előző év azonos időszakához képest, gyorsabban, mint az előző negyed évben. Hát ezért került be az erős GDP és HDI növekedést produkáló EU-s országok közé Horvátország, és ezért tárcsáztuk fel Gerendi Zoltánt, a BDO Magyarország ügyvezetőjét, adótanácsadó partnerét, hogy fejtse meg a titkot, a gazdasági csodatitkát. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Hát részét fogjuk, adózási oldalról fogjuk megnézni, és majd megpróbáljuk megnézni, hogy mégis mi adja nekik ezt a egyedi helyzetet. Egy biztos, hogy a HDI növekedésük, tehát ez a Human Development Index növekedésük, vagy javulásuk, az gyakorlatilag egy ilyen évtizedes múltra tekinthető vissza, tehát úgy néz ki, hogy ők az elmúlt 10 évben ebben előrébb tudtak lépni, közel 6 helyet a úgymond a világ ranglistán. Mi egyébként ezen a helyen mögöttük és állandó helyen vagyunk, tehát azt mondjuk 37-ek, mondjuk azt hiszem 47-ek, valahogy így. És ez azért érdekes, mert a HDI Index nagyjából azt mutatja, hogy egy adott országnak a növekedéséből mennyi kerül át az emberekhez. Tehát a HDI Index az három, nagyjából leegyszerűsítő három sarokszámot, vagy három paramétert néz. Nézi a várható élettartamot, nézi az oktatást, az egészségügyet, nézi az oktatást, hogy milyen szintű az oktatás, és gyakorlatilag az életszínvonalat és a vásárlóerőt, ez a harmadik lába. Ebben egyébként van jelentős hatással az, amit mondtál, hogy a horvát GDP az szépen alakul, és emiatt azért az ő belső jövedelmi adataik is javulnak. Egyébként a horvát GDP még nem éri el a magyar GDP-t, tehát a magyar GDP fölötte van, csak ami miatt figyeltünk rájuk, hogy ez a két paraméter, gyakorlatilag a HDI növekedés és a GDP növekedés náluk szépen párhuzamosan fut fel, és az Európában, Írországban, amiről múlt héten beszéltünk, és Horvátországra jellemző.
Akkor revidálom magam, még az hiányzik, hogy utolérjük GDP termelésben Horvátországot, mert az derék visszaesést okozna, úgyhogy ezt nem akarnám. Bocsánat.
Igen, ez így van, de ők azért, ahogy lássuk, egy 50, tehát felezős gazdaság egyébként magyarozni észre, mert 3,8 millióan vannak, és 56.000 négyzetkilométeren vannak, tehát Horvátországon nagyon sokat tudunk, de hát rengeteg a sziget, több mint 1000 kilométeres, sőt 1700 kilométeres partszakaszuk van, tehát ez egy nagyon hosszú, és egy nagyon tagolt is egy gyönyörű ország, tehát ilyen szempontból nekik tényleg jók az adottságaik, nem mintha nekünk nem lennének jók, de ettől függetlenül ez egy érdekes történet. Most a két ország egyébként nagyon erősen kapcsolódik egymáshoz, majd mielőtt belemegyünk ezekbe a részletekbe, mert 1100 óta személyi unióban vagyunk Magyarország és ők, tehát ők, mi adjuk a királyt nekik, amit aztán nyilván gyakorlatilag a törökök egy kicsit megzavartak, és 1527-ben ott náluk a Habsburgok kerültek szintén hatalomra. A lényeg az, hogy ők önállóak nagyjából, hát 18-ban lettek a Jugoszláv Királyság tagjai, és 41-ben pedig gyakorlatilag őket elfoglalták, de második világháború után Jugoszláviának lettek része, és 91-től önállóak. Tehát az a Horvátország, amiről most beszélünk, az 98-től létezik, 13-ban léptek be az EU-ba, és ami szerintem az ő indexeiket erősíti, az, hogy 2023-ban léptek be az euróvezetbe. Tehát ők gyakorlatilag eurósok, ezt látjuk, de ennek nyilván árakra voltak hatásai, és egy csomó minden jele volt, de azért úgy tűnik, hogy egyfajta stabilitást adott. Egyébként ez a HDI-ben is, nagyon pulik, mert a HDI-nek is van egyfajta ilyen pénzügyi stabilitás, és így tovább, tehát tehát vannak ilyen hatása is. Aztán most ezzel lehet vitatkozni, hogy ez nekik jót tesz, szerintem egyértelműen jót, és hogy ez mi lenne nálunk, ez nehéz így megmondani. De egy biztos, hogy nagyon, nagyon szép íven futnak, és hát a gazdaságokat nézzük, akkor látjuk, hogy bizonyos iparágak új jelentőséget is nyertek.
Na ez az érdekes igazából, mert hogyha most így valaki megállít az utcán, és megkérdezi, na, szerinted minek köszönhető a horvát gazdasági csoda, azt tippelném, hogy a felfutó turizmusnak.
Az biztos, hogy belejátszik, tehát egyébként nagyon érdekes a turizmusuk, mert évi 20 millió turista van, de néztem azt, hogy körülbelül hogy csapódik le ez a turizmus, és ez majd össze fog függeni a GDP-vel. Tehát én azt láttam, hogy a szállodák körülbelül csak 15%-át kötik le ennek a turizmusnak, tehát 20 millió turista megy be az országba, ami azt jelenti, hogy a fizetővendég szállások, a kempingek, és itt nagyon-nagyon nagy részt kötnek meg, és innen jön a másik rész, hogy a szállodákban viszont nagyon erősek a befektetések. Tehát azt látjuk, hogy folyamatosan építkeznek, és a horvát tengerpart, főleg mivel most nem mondom, hogy végtelen, de európai méretekhez képest óriási kapacitásaik vannak, azok nagyon szépen fejlődnek. Tehát azért látjuk, hogy jönnek a szállodák, mindenféle csillagzat alatt, tehát 3-4-5, bármilyen kategóriába, és ez folyamatosan nyomja föl a GDP-üket, ugye a beruházásokkal. Uh-huh, uh-huh. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy abszolút igazad van abban, hogy a turizmus ebben meghatározó is fog maradni. Tehát a földrajzi adottságai az országnak nagyon jók. A másik, ami érdekes, az, hogy az olajiparuk leginkább ez a tranzit státuszuk, ez egy nagyon erős pont. Önmaga az Adria vezeték is, de egyébként a Rijeka alatti nagy kikötőjük az nagyon erősen fejlődik. Tehát ugye a Magyarország nagyon erősen érintett a horvát olajiparban, hiszen 49%-a a MOL-nak az INA-ban van, ez egy örök vitapont, nagyon sok jó és rossz történet kapcsolódik ehhez, de egy biztos, hogy ez a részesedés ez létezik, és magyar állam adja a menedzsmentet is. Tehát ez a horvátoknak egy régi vitapontja, hogy miért nem övék a nemzeti olajcég, mert eladták, ugye ennek volt a különböző támadásai, de egy biztos, hogy az olajiparuk is ilyen szempontból jelentős. Emellett nekik aztán nagyon jelentős az élelmiszeriparuk, a hajóépítésük, a mezőgazdaság is, hát azt mindjárt talán jól tudjuk, hogy a horvát olaj, már most nem azért, hanem a hozzákra gondoló olívabogyóra, az világhírű, világszínvonalú. Tehát rengeteg olyan termékük van, ami egyébként azon a viszonylag rossz mezőgazdasági területen, tehát most a panóniai résztől leszámítva a hegység az nem igazán, tehát a Dinári hegység nem igazán mezőgazdasági terület, de így is nagyon-nagyon szépen teljesítek, és ha az ember elmegy a tengerpart, akkor ott nagyon-nagyon kiváló olajakat tud venni, főleg az északi részen, de szerintem ez jellemző bárhol. De ugyanilyen a IT-iparuk is, tehát ott is vannak, illetve ami érdekes, és gyakran előkerül a Rimac, amelyik ugye ennek a elektromosság és az elektromos autóknak és az autóiparnak egy ilyen hibrid változata, mert ez egy világhírű, gyakorlatilag hát azt lehet mondani, hogy tehát a szuperautóknak a gyártásában haladtak erre. Ezek nagyon nagy teljesítményű elektromos autók, hihetetlen műszaki paraméterekkel, olyannyira elismert egyébként ma már ez a cég, hogy a Bugatti is hozzájuk tartozik. Tehát azért ezek nagyon jelentős dolgok, de mondom, Magyarországhoz képest azért egy kisebb ország, de ez a pozíció, ez nagyon jó. Most itt, ha megnézzük az adózást, ami ennek egy érdekes pontja, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy ez a gazdaság azért ezt szedadókat be. Tehát a text-to-GDP arányuk az 37,8%, ez majdnem EU szint, mi 23,4 vagyunk. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az a többlet, amit ők ebből beszednek, azt valószínűleg el is költik erre. A költségvetési hiányuk is egyébként alacsony, tehát ilyen pár százalékos, most egy picit ment, és az államadósságuk is viszonylag stabil, vagy éppen csökkenő tendenciát mutat, de úgy tűnik, hogy ők ezekkel a bevételekkel gazdálkodnak most. Tehát az adórendszerük egyáltalán nem olyan attraktív, tehát szerintem maga az ország attraktív, és hát ha itt tételekből belemegyünk, akkor látjuk, hogy ez miért van így. Tehát az áfájuk az EU felső határon mozog, 25%, tehát az nem...
Tehát ez nem annyira vonzó.
Nem, de ez egy létező mérték, és úgy tűnik, hogy ezzel meg van. Biztos, hogy benne lehetne nyúlni a horvát adórendszerbe is, de úgy tűnik, hogy ők most ezzel megvannak. Tehát a paraméterek nem ezt mutatják, hogy nekik ezzel egy adóreformmal kéne kezdeni. A társaságadójuk az 10%, nagyjából 1 millió euró forgalomig, az a fölött 18%, helyi adójuk egyáltalán nincsenek, az SZIA-juk pedig, ha leegyszerűsítjük, akkor 15-35% között mozog. Tehát nagyon sok átvallás, de azért nagyságrendileg jóval fölöttünk adóztatnak. Tehát ilyen szempontból azt kell látni, hogy a növekedésnek itt, nem tudom, hogy gátja, biztos nem forrása magas adórendszer, de úgy tűnik, hogy egy jó kísérő jelensége is, és nem akadályozza a magas adórendszer ezt. Valószínűleg az országnak ez a kiugró helyzete, tehát a turizmusban egyértelműen, tehát nagyon-nagyon-nagyon, tehát szerintem a következő 10 évükben meghatározó lesz ez a terület, amíg Európa ezt igényli, és ameddig ez menni fog, de szerintem magyar részről biztos, hogy igényelni fogjuk. De az olajipari, tehát ez a tranzit helyzetük, ez biztos, hogy megmarad. Van ugyan nekik saját gáz és olaj, de az nagyon marginális, és én úgy gondolom, hogy a többi iparág is nagyon szépen megy, tehát összességében nézve Európában nekik ez a kiugró helyzetük, ez úgy tűnik, hogy fenntartható, tehát ez egy nagyon, nagyon jó kis példa, meglátjuk, hogy mennyire fog ez így menni. Sok ilyen kis példa van.
És akkor sokat hozzálendíthet ehhez, hogyha a geopolitikai helyzet változásával ugye ők belépnek ebbe az energetikai piacra, ezt fél mondatba említetted, de ugye azért a tranzitdíjakból elég sok pénzbe lehet majd szedni. Igen. Főleg, hogyha ugye rajtuk keresztül megy Szlovákiába, Csehországba, stb. Az orosz vagy az egyéb gáz.
Ez biztos, hogy ez nekik az elmúlt pár évben egy új szerep volt. Az, hogy mekkora a kapacitású, én nem vagyok olajipari szakértő, de az Adria vezeték mit bír el, és ez mennyibe kerül, ez nyilván egy jó kérdés. Most azért én szerintem azért fordulat állhat elő az orosz-ukrán helyzetben, ezt azért látjuk, és ez itt nagyon a levegőben lóg. Meglátjuk, hogy ez hogyan foghatni rá, de egy biztos, hogy a diverzifikálás az ilyen szempontból lényeges lehet. Tehát nem gondolom, hogy ők a tranzitdíjakból fognak megélni, tehát nem hiszem, hogy ilyen nagy jelentősége lenne, de egy biztos, hogy ez a csatorna, ez létezik és működik, és magyar szemmel nézve egyébként nyilván nem a vezetékekre gondolok, de az INA részesedés az egy kifejezetten sikeres együttműködés, tehát sikeres részesedés sem volnak, komoly eredményeket hoz ez a cég. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy maga ez a helyi vagy ilyen regionális példa, ez egy abszolút jó jel, hogy a mi régiónkban is lehet így menni. Aztán tovább fogunk menni jövő héten, Brexit lesz, illetve utána majd megnézzük Amerikába, Dél-Amerikába, Guyana, ilyesmi, illetve a Bahamákról fogunk beszélni, hiszen uh-huh. kisebb nemzetek, akik ilyenfajta növekedéseket mondtak, és az év második felében fogunk rámenni azokra a nemzetekre, ahol erős GDP növekedés volt, de ez a HDI komponens az egy picit elmaradt. Tehát én úgy gondolom, hogy összességében érdekes lehetőség, és én nagyon örülök neki, mert egyébként szeretek egyébként is odajárni. De
na tessék, jól látom, hát hogy... kiderül, hogy szerkesztődik ez a rovat, a mindenség.
Nem, a következő életemben jártam, de szerintem ezzel nem vagyok én egyedül Magyarországon. De nem tudom, hogy ti merre indultak el, ha nyaralni mentek, de szerintem Horvátországban nem én járok egyedül. Tehát,
nem,
pár millió honfitársaddal együtt jársz oda. Ebből azért vannak konfliktusok, de mindegy.
Így van. Na, én ennyit gondoltam elmondani a horvátoknak úgymond a dicsőségére, és akkor szerintem hallgassuk meg Botondot is.
Persze, hogy mindenképpen. Oké. Nagyon szépen köszönjük, akkor tárcsázzuk Botondot nektek, köszönjük szépen.
Köszönjük, szép hetet!
Gerendi Zoltán mondta el azt, hogy ő mit lát, ő a BDO Magyarország ügyvezető, adótanácsadó partner, hogy ő mit lát Horvátországgal kapcsolatban. Erős GDP plusz HDI növekedés. Az EU-ban ugye itt tartunk, és elég komoly a horvát gazdaság teljesítménye, úgyhogy majd hogy áll a Horvátország bel- és külpolitikája, arról majd Feledi Botond beszél.
De csak egy rövid szünet, és
igen, horvát úriemberek fognak énekelni, ők úgy csinálnak, mintha afrikaiak lennének, de ez ne tévesszen meg senkit.
Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
És Horvátországgal folytatjuk tovább adóvilágrovatunkban. Feledi Botond a vonalban, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát, ha végre egy olyan országba értünk, ami mivel, hogy fél Magyarország, vagy talán háromnegyed Magyarország oda jár nyaralni, talán sokakat érdekel úgy a bel, mint a külpolitikája, ez a te reszortod, és hát ugye a közös történelmi gyökerek okán is talán kicsit jobban figyelünk a szomszédok közül a horvátokra is, meg hogy más országokra is. És ahogy így néztem, az elmúlt időszak híreit nem valami felhőtlen a horvát-magyar viszony, de erről majd később, mert hogy ennél frissebb hír, hogy nem olyan régen ugye elnökválasztások voltak Horvátországban.
Így van, hát annyira nem régen, hogy a második forduló azért már 12-én volt.
Hoppá, várj, csak Botond, léci, ismételd meg ezt, mert kicsit Darth Vader-es vagy Artuditus lett a hangod. Valami van a rendszerben.
Na, megint.
Most jó. Most
már
jó.
Megint dolgoznak. Most igen. Jó vagyunk?
Igen,
jó,
igen.
Vagyunk.
Igen.
Oké. Tehát tényleg most sem már 12-én tartották a második fordulóját az elnökválasztásnak, ahol a pozícióban üldögélő Milanovićot, a meglehetősen populista és orosz párti elnököt újra választották, méghozzá nem is kis többséggel, tehát óriási előnnyel nyerte meg az egyébként miniszterelnököt adó párt jelöltjével szemben ezt a második fordulót. Úgyhogy bebetonozta a pozícióját, ezt nagyon sokan figyelték Washingtontól Moszkváig, hogy vajon kinek sikerült megtartani az elnöki pozíciót. Ugyanolyan jelképes poszt ez, mint Magyarországon, de mivel közvetlenül választott, ezért megvolt neki a fontossága, és főleg azért is érdekes volt, mert ugye előző évben voltak általános választások is áprilisban, amit viszont a kormányzó HDZ, tehát a kereszténydemokraták, úgy is mondhatjuk, hogy itt a magyar térképen el tudjuk helyezni, tehát az Európai Néppárt tagja és a Tiszával egy frakcióba ülő HDZ nyerte meg, és maradt Plenković a miniszterelnök. Tehát más párt adja a kormányt, más párt adja az államfőt, és ezzel ezek a kellemes belső konfliktusok ugye megmaradtak, hiszen meglehetősen más gondolnak a világról. Tehát amíg a kereszténydemokraták most egy alapvetően NATO-párti, ukránbarát, EU-párti arculatot mutatnak, ezzel szemben a szocialisták elnöke, az kifejezetten egy nyugatkritikus. Hát mondhatjuk, hogy a Fico és a majdnem nyert román elnök vonalán haladó, retorikailag mindenképpen orosz barát figurát rögzített. Tehát ez most a hazai felállás, és utána kis pártok jönnek. Ugye a kereszténydemokraták nem tudtak egyedül kormányt csinálni, úgyhogy az egyel tőlük jobbrább álló hazapárt találtak össze. Ezt nacionalistának tartják Horvátországban, magyar skálán megint csak ők egyébként nem a patriótákban foglalnak helyet, hanem a Meloni féle a patrióták és a néppárt közötti jobboldali frakcióban üldögélnek, hogyha ezzel talán tudjuk segíteni a hallgatóknak, hogy kit hol helyezzünk el a radikométeren.
Igen, és a horvát belpolitika az mennyire turbulens, tehát ott is mennek ezek a, mert ugye a világ elment egy ilyen nagyon polarizálódó, nagyon durvuló politikai hangnem felé, és politikai élet felé, ez Horvátországra is jellemző?
Horvátországban is halad a polarizáció, nem tartott azért még, mint a merénylet utáni Szlovákiában, vagy Magyarországon, vagy az Egyesült Államokban, tehát azért nem ezen a skálán látszik így kívülről játszani az ország. Viszont a megélhetés és a demográfiai válság úgy látszik, hogy sokkal inkább a hétköznapokra nyomja rá a bélyegét. Tehát most pénteken volt új fent ez az óriási bojkott, ahol a tulajdonképpen a vevők azt mondták, hogy annyira drága lett minden Horvátországban, hogy inkább egy napig nem vásárolnak, és ezzel próbálják rákényszeríteni a nagybani kereskedőket egy kis árcsökkentésre. Mondjuk ez utóbbi végképp nem jött be, mert szinte nem is nagyon reagáltak, viszont meghirdett ezt a következő péntekre is. Ezek a számok egyébként megint csak magyar szemmel nem olyan feltűnően nagyok. Ugye a Eurostat szerint 2020 óta volt egy 45%-os élelmiszer áremelkedés. Ebben mondjuk a kenyérárak azok 61%-kal emelkedtek az EU-s 35%-hoz képest, de most hát nem tudom, hogy fejből tudjátok-e a magyar adatot, gondolom egy picivel rosszabb.
Mi se panaszkodhatunk,
nem.
Igen, tehát hogy érdekes módon itt megszerveződött emiatt egy mozgalom, És nyilván ennek előbb-utóbb lehet majd politikai
szakadás. És micsoda hatásos mozgalom, mert így felszólították az embereket, hogy ilyen drága, jól van honpolgárok, akkor ne vásároljunk, és ennek érezhető hatása van a horvát bortok forgalmán.
Hát 44%-kal estek a tranzakciók száma pénteken. Most nyilván más kérdés, hogy a többi napon ezt kiegyenlíti el, vagy pedig átmentek a szomszédországokba egyes helyeken. Tehát, hogy sokféle módon lehet tüntetni. Kérdés tényleg, hogy hány ilyen péntekkel, hogy válaszoljanak. A másik oldalon nagy kereskedők, szóval ez egy izgalmas társadalmi kezdeményezésnek ígérkezik. Tehát ez mindenképpen mutatja, hogy van élet. Ugye nálunk nem annyira ismert módon, de ez ugye itt a Balkán északi részén mindenképp egy jellemző társadalmi körésvonal, hogy ki hol foglalt helyet a második világháborúban. Uh-huh. Tehát, hogy ki volt partizán, ki volt usztasa, ki volt esetleg utána a kommunizmus, mely sorában állt, az is fontos kérdés, de itt a második világháborús körésvonal számunkra sokkal meglepőbb módon nagyon meghatározó. Tehát ez egy érdekes dolog, ami visszaköszön aztán a pártéletben, meg minden másban is. Uh-huh. Egyébként, tehát tényleg az látszik, hogy viszonylag stabil a politikai pártok támogatottsága, tehát hogyha ránéz az ember ezekre a felmérésekre, a többi országban jóval inkább úgy mondhatnám, hogy rángat az egyenes, míg a horvátoknál ez egy relatív stabil kormánykoalíció, és egy relatív stabil kormányvezető párt az elmúlt évekre visszanézve, tehát nem az van, hogy ez időnként 10-30%-os párt, hanem szépen stabilan működik. Úgyhogy Plenkovics kormányzásával is elégedettek, és úgy tűnik, hogy Milanovics elnökségével is, bárki bármit.
Hát na jó, erről. Hogyha a gazdasági mutatók ilyenek, akkor általában elégedettek a honpolgárok. Úgyhogy ez érthető.
Hát ezt Biden nem így látta.
Igen.
Oh, és tényleg, el is feledkeztem a kölyökről. Ahogy Bödös Tibor hívja Bident. Igen, na, figyelj, viszont a horvát külpolitika az milyen, mert hogy nekik meg ilyen nehéz szomszédságuk van. Ha nézzük, hogy mennek a kirendeli be kinek a külügyminiszterét, és miért játsz meg Magyarországgal, ugye van egy hagyományos feszültség a délszláv háború óta a szerbekkel, szóval nem tűnik egy ilyen könnyűnek horvát külügyminiszternek lenni.
Így van, és hát ugye nemrég szüntették meg az Interpol részéről a nemzetközi elfogadó parancsot a magyar MOL vezetőivel szemben, végül itt a hosszú-hosszú-hosszú horvát-magyar pereskedés, nemzetközi pereskedés és minden más eredményeképpen, tehát itt a MOL ügy és a Fenader ügy az gyakorlatilag hosszú évtized óta mérgezi a budapesti-zágrábi kapcsolatokat. Tehát velünk sem töretlen ez a történet. A szervekkel nyilván részben Bosznián keresztül is még továbbra is megy a, mondjuk úgy, hogy erőprojekció, tehát hogy ki hogy tudja Boszniát életben tartani, vagy éppen ugye a szerb oldalról a szerb köztársaság részéről Boszniában akadályozni a haladását az államszövetségnek. Úgyhogy hát van egy ilyen.
De mi az, ami leginkább szúrja. Bocsánat, mi az, ami leginkább szúrja a szemét a horvát kormánynak? Az, hogy orosz pártiak vagyunk, ugye, mert erről beszélt a védelmi miniszter.
Vagy revizionista törekvéseink vannak.
Vagy az, hogy mondjuk Szerbiával nagy haverság van.
És vagy mindez együtt.
Igen.
Hát szerintem érdemes azért elválasztani, hogy nyilván vannak a retorikai részek, ami tehát most az, hogy a Nagy Magyarországos könyvet kiosztották Brüsszelben, és több szomszédos ország újra beleszállt ebbe a sztoriba. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen kötelező kör, ami igazából mindkét félnek jó, tehát Magyarországon is vannak politikai szereplők, akik akkor el tudják ezt mondani, hogy ezt megcsinálták, és ott is vannak szereplők, akik kiállnak gyorsan a védelemért, tehát hogy Ez inkább a narratíva erősítések része és területe. Az, hogyha most Zágrábban ülünk biztonságpolitikai szempontból körbenézve, és azt látjuk, hogy Budapest közeledik Szerbiához, az viszont valóban egy olyan nagyon klasszikus pozíció, amikor azért úgy fölmennek a piros zászlók, az ő szempontjukból egyértelműen nem szerencsés egy ilyen konstelláció, és emiatt biztos, hogy dolgoznak azon, hogy adott esetben ezt ellensúlyozzák, akár amerikai kapcsolatokkal, akár más típusú kapcsolatokkal. Ez egyébként látszott is, meg látszik is, tehát áprilisban 2022-ben, tehát a háború második hónapjában, amikor a nagy orosz diplomaták kiutasítása hulláma zajlott, akkor ők 18 diplomatát elküldtek, és további 6 személyzetet a zágrábi orosz nagykövetségről. Ugye ez az, amikor Magyarország ebben nem szállt be. Tehát ezzel is, illetve az Egyesült Államokkal létező védelmi megállapodással is abszolút élnek és dolgoznak Zágrábban. Ugye 2009-ben lépett be Horvátország a NATO-ba 10 évvel utánunk, de azóta benne vannak a Visavéverben, és hát létezik egy kettős adózást elkerülő egyezmény, amit ők megkaptak menet közben, miközben a miénk ugye meg lejárt, és nem lett megújítva.
Oké, mennyire értékelődhet fel Horvátország a régióba? Ezt azért kérdezem, mert a Zolinak is feltettem ezt a kérdést, hogy tekintve, hogy az ukránok lezárták az orosz gázt, Közép-Európa energiaellátásában felértékelődhet a horvátok szerepe. Van-e ebben szerinted valamiféle stratégiai előny a horvátok számára?
Abszolút igen, és ezt igyekeznek is kihasználni. Ugye itt megint az a kérdés, hogy a gazdasági racionalitás és a politikai követelmények hogyan találkoznak. Tehát a Krki LNG terminál, tehát sefolyosított földgáz terminál az abszolút egy kiváló bejárati pont lehetne az Adriai tenger felől itt a osztrák-magyar valóságba, a szlovák irányba is. Ezekhez ugye a megfelelő vezetékeket, a megfelelő kapacitású vezetékeket és interkonnektorokat ki kell építeni a határszakaszokon. Ugye ez egy hosszan-hosszan húzódó szaga volt a magyar-horvát energetikai kapcsolatok területén, amire aztán sor került, tehát érdemben lehetne itt akár többet is importálni. Minden esetre ezt a terminált hosszan-hosszan építették, és valószínűleg annak is lehet szerepel, hogy az egész MOL-INA vitában vajon mennyi befolyása lehet a magyar államnak a horvátok szerint egy ilyen történetben. Tehát ez tulajdonképpen zajlik, ez a csata, egészen azzal bezárólag, hogy volt a háború előtt olyan orosz megkeresés, amikor ők akartak egyes horvát energetikai cégekbe beruházni, és egyébként a kínaiak is például egy szélerőmű farmot építettek, és láthatólag igyekeznek ezen a területen is megjelenni a dollárjaikkal. Tehát ez zajlik, ez itt van, mindenki igyekszik a Balkánon az energetikában megjelenni, és ez az oroszoknak a háború előtt abszolút prioritás volt, messze nem csak Horvátországban, hanem hát most tudjuk, hogy a nisi szerbiai jelenléttől kezdve a kisebb országokig ez egy meghatározó lehetőség volt. Úgyhogy ebben teljesen egyetértünk.
Mi a helyzet a Nyugat-Balkán-Európai Uniós integrációjával kapcsolatos horvát állásponttal? Mert ilyenkor ilyen történelmi viták szoktak vagy így, vagy úgy rendeződni. Tehát azért az érdekes momentum lesz, hogyha mondjuk szavazni kell erről, és a horvátoknak szavazniuk kell a szerbekről. Például, hogy lehessenek-e uniós tagok. Vagy ezek az ellentétek már így elsimultak ezzel kapcsolatban?
Hát mondjuk úgy, hogy az ellentétek ugye ennél sokkal mélyebben futnak, tehát ez elviekben csak egy megnyilvánulási területe annak, hogy a horvát külpolitika hogyan fest. Egyébként hivatalosan nagyon elkötelezettek a bővítés iránt, hiszen azt látják, hogy például Bosznia-Hercegovinát azért ezzel lehetne behozni, és tulajdonképpen ezzel inkább horvát oldalra lehetne állítani az államszövetséget, ha ugye menet közben nem esik szét, csak halkan tegyük hozzá, mert már beszélgettünk ebből az országról. És azért, ha visszagondolunk a magyar időszakra, amikor a román vagy éppen horvát belépés volt terítéken, ugye mindig felmerül, hogy a belépés az egyetlen olyan diplomáciai pillanat, amikor még mondjuk úgy, hogy határozottabban ki lehet kényszeríteni bizonyos kondíciókat. Tehát, hogy addig nincs belépés, amíg ilyen vagy olyan törvény vagy kisebbségek helyzetét rendező valamilyen jogszabály nincs elfogadva típusú kéréseket lehet tenni, tehát számukra ez egy eszköz lenne abban, hogy érvényesítsék az akaratokat a bővítés során. Tehát ezt inkább azt hiszem ilyen szemmel kell nézni, nem pedig ilyen történelmi bosszúállás jegyében csak azért is kizárásos díj. Ennél azért Magyarország is, de Horvátország is ezt a bővítési politikát egy pragmatikus megközelítéssel tekinti. Úgyhogy tehát nincs olyan kimondva, hogy még mi nem, és főleg a boszniai irány miatt a bővítést alapvetően támogatják.
Uh-huh. Oké, na hát mondja valaki, hogy nem érdekes Sek a horvát hétköznapok. Köszönjük szépen!
Egy kis adalék még Csabitól, amikor a turizmusról beszéltünk, hogy ez mennyire húzza a GDP-t. A horvátországi turizmushoz nem kritika jön, de az igazsághoz tartozik. Lassan 20 éve járunk minden évben egyszer a horvát tengerpartra. Elképesztő a túlhasználat. Az évről évre felbukkanó újabb és újabb beruházások, a túlhasználat miatt pedig a tengeri part közeli élővilág hihetetlen romláson ment keresztül. Tavaly Novigrád partját olyan trutyi borította, hogy napokig nem lehetett a vízben jó ízűen fürödni. Mindezek ellenére még mindig egy jó útirány, csak oda kellene figyelni a környezetvédelmi beruházásokra is. És hasonlók jöttek egyébként más hallgatóktól is, az a túlhasználat. Hát ugye ez egy veszélyfaktor.
Ugye fenntartható turizmus kéne, igen.
A fenntarthatóság.
Abszolút, igen.
És erről még nem is beszéltünk. Jó, nagyon szépen köszönjük, Botond, az összefoglalót, szép napot és tartalmas
eddig. Nektek is, és hallgatóknak is.
Szépen.
Szia.
Sziasztok.
Adóvilág rovatunkban beszéltünk Horvátországról, Gerendi Zoltán és Dr. Feledi Botond most egy utólag mondta el, és közben a horvát összetartásra, a kiskereskedelmi árra kapcsán azt írja a Banános, hogy mert a horvátok tökösek, nem úgy, mint a magyarok.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
8 éve hunyt el Szerb Antal író.
Hány éve?
80 Szerb Antal író, irodalomtörténész. Ugye közben felhívták a figyelmet többen is, kedves hallgatók, hogy ma van ugye a holokauszt emléknap Európában. Ez egyébként Szerb Antallal kapcsolatban is egy érdekes adalék, és egyszer azt mondta, sosem kerül pénzedbe, amiért igazán érdemes élni.
Hát igen, nem tudom, hogy a varacskos disznó meg a kégnú az például
ilyen. A kégnú. Úgyhogy ne nevessé, Andi, figyeljél már. Hát van ilyen, kérlek szépen, a politikai elit előbb-utóbb eljut Kenyába valami szafarira, vagy lövöldözni Namibia. Afrikába valahol. Oké, Namibia, tök mindegy ebből a szempontból.
Nem tök mindegy.
Miért?
Mert Namibia olcsóbb.
Emlékszel, amikor Draskovics...
Úgyhogy örüljetek, hogy nem Kenyából.
Konkrétan emlékszem arra, még én írtam azt a címet, hogy Draskovics Kenyából gyengíti a forintot. Tehát volt egy ilyen tényleg, tehát...
Ezért tart itt ez az ország.
Ezért. Mert ilyen röhögni címeket adtál. Tudunk magunkon, azért
de
tudunk
azért
ennyi.
Az sokkal viccesebb lesz, hogy ugye, ha már ugye a Horvátországba jártunk, hogy nem nagyon szeretik azt a befektetőt arra felé, aki majd nálunk fog rákos rendezen építkezni, és egy látvány fotó jelent meg a sajtóba, hogy épített egy sokkal szerényebb
méretű tornyot.
Egy hatalmas nagy portrét kivetített.
Ott van a sejk.
A sejkről, és bizony. Így elképzeltem megint csak, hogy jövünk az Andrássy úton a Hősök
és az
tere
ott
felé,
Árpád vezér, és ki az ott mellette
és
gigantikusan?
Mögött Árpád vezér, mögött egy arab sejk fog villózni 0-24-ben. Ennyit a
testvéreim.
Átvezető körről.
És most mit csinálunk?